Istenek igéjét olvasom az Ószövetségi ige szakaszból, Krónikák második könyvének a 7. fejezetéből a 14. és 15. verseket. De ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat. Szemem már nyitva van, és fülemmel figyelek az imádságra ezen a helyen. Krónikák második könyvét úgy is meg lehetne határozni, hogyha megnézzük kicsit, hogy miről is írt eddig, hogy olyan ez a könyv, mint amikor az álmok valóra válnak, beteljesülnek benne az ígéretek. Dávid szeretett volna templomot építeni az Úrnak, és ugye tudjuk, hogy nem adatott ez meg neki. Isten azt mondta, hogy annyi vért ontottál, hogy majd a te fiad, Salamon lesz az, aki felépíti a templomot, megígérem neked, hogy ő fogja ezt végrehajtani. És igyekezett Dávid mindent előkészíteni, hogyha megnézzük a krónikáknak az első könyvét, a 22. fejezet csak erről szól, hogy mi mindent összegyűjt azért, hogy majd a fia el tudja kezdeni az építkezést, hogy az alapanyagok biztosítva legyenek, összegyűjti hozzá a különböző díszítésekhez, az edényekhez, az aranyat, az ezüstöt, a rezet, a vasat, a fát, ami szükséges a templom építéséhez, és a köveket is kiszermelteti az emberekkel. Ezeket már mind-mind a fiának gyűjti, mint amikor mondják a nagyszülők az unokának, hogy ezt már nem magunknak csináljuk, hanem érted csináljuk. Ez már mind a tiéd lesz. Ő is így próbálja a maga módján segíteni ezt az építkezést, mert fontos számára, hogy legyen egy hajlék, ahol az Isten lakhat, ahol valami elmehet, ahol Isten tiszteletet tarthatnak, ahol lehet a szentek szentjében az Úrnak a ládája. És így kap ígéretet Dávid, hogy majd a te fiad, és valóban az ígéret beteljesedik, azt olvashatjuk pont ebben az ige szakaszban, hogy felépíti Salamon a templomot, bemutatja az áldozatokat, hogy felszentelik az egész oltárt, mindent, ami a templomban van. És részletesen beszámolnak erről a fejezetek. Salamon ott imádkozik az Isten házában, térdre borul az egész nép előtt, és úgy kéri az Istennek áldását erre az épületre, az egész népre, és annyi mindent megfogalmaz imádságban, hogy Uram, te akkor is bocsáss meg ennek a népnek, ha ott hagynak téged, hogyha hűtlenek hozzád, ha bármi történik, figyelj oda rájuk, hallgass meg minket, vezesd az igéd által, annyi mindent elmond a király ebben az imádságban. Ez történik az előző részekben, és aztán azt láthatjuk, hogy amit most pedig a mai ige szakaszban felolvastam, az Isten válasza Salamon imádságára. Megjelenik Salamonnak éjjel, és tulajdonképpen egy ígéretet és egy intést is megfogalmaz számára. És benne van ebben a néhány igében az Isten és ember kapcsolatának a titka, hogy így mondjam, hogy hogyan is lehet ez a kapcsolat jó, és hogyan lehet ezt a kapcsolatot helyreállítani, ha ez elromlana. Leírja, hogy mi a változásnak a lehetősége a népnek és a gyülekezet életében, hogy hogyan következhet be valami fordulat, hogyha nem jó irányba haladnak. És mennyit gondolkozunk mi is ezen, ebben a gyülekezetben? Hogyan történhetne változás ennek a falunak az életében? Hogyan térhetnének meg minél többen? Gondoljunk csak vissza, nem is kell messzire nyúlni. Tegnap is, amikor csendes napon együtt voltunk, ezt próbáltuk keresni. Mik is azok a módok, ahogy emberek elérhetőek, ahogy megszólíthatóak, merre felé is kéne nekünk szolgálni. És igen, így megadja erre a választ az Isten Salamonnak, és elmondja számára, hogy mi is ennek a titka. Hiszen ott még nem fejeződik be a történet, hogy felépül a templom, mindenki gyönyörködik benne, mekkora ház épült az Istennek. Leírja részletesen a Szentírás, hogy abban milyen aranydíszítések vannak, hogy milyen oszlopok álltak a templom előtt, amik tartották ezt az egész nagy épületet, hogy hogyan nézett ki az oltár. Ott van a gyülekezet, ünnepelnek, bemutatják az áldozatokat, 7 napon keresztül tart az ünnepség. Minden nap nem tudom hány áldozatot bemutatnak, egy egész vérfürdő van már szinte ott, azért, hogy tényleg a bűnökért és a hála áldozatért is ott legyen minden az Úr előtt, hogy kedveskedjenek neki, hogy a legszebb állatokat kiválasztva tiszteljék és dicsőítsék őt. Hangzik az ének, megy a templomi szolgált, az Úr dicsősége betölti a templomot, és mondhatnánk azt is, hogy ezzel minden rendben van. Nem kell innentől kezdve semmit tenni. De a megépült templom, a bemutatott áldozatok, a 7 napos ünnepség még egyáltalán nem biztosíték a későbbi áldásokra. Még egyáltalán nem biztosíték arra, hogy a további években, évtizedekben minden rendbe fog menni Izrael életében. Hogy minden zavartalan lesz, hogy nem lesznek kísértések, hogy nem lesznek elesések. És ezekre az esetekre mondja el az Isten, hogyha bekövetkezne, akkor mi is, amit a népnek tennie kell, hogy nem elég csupán külsőségekben rendben lenni ennek a népnek, nem elég ezt a templomot rendbe tartani, a templomban a papoknak váltani egymást a szolgálatban, ahogy be vannak osztva, hanem belső változás is kell a nép életében. Nem csak a dicsőítésnek és az imádkozásnak a helye a templom, ahol ott van az Isten, hanem így mondhatnám, hogy egy küzdőtér is, ahol emberekért folyik a harc, hogy az Isten élet, vagy a sátáné marad. Egy küzdőtér, ahol nekünk magunknak is lehet küzdeni, és másokért is lehet küzdeni. És ennek a lépéseit adja elénk, hogy hogyan is valósulhat meg ez a belső változás, ez a küzdelem. Egészen egyszerűen 4 dologban összefoglalja. Így mondja, hogy az első lépés az, hogyha megalázza magát a népem. Hát jól kezdődik. Rögtön a legnehezebben. Az embernek lemondani a saját akaratáról, a maga dicsőségéről, a maga hasznáról, a maga javáról. Majd ha megalázza magát a népem, majd ha úgy jön ide, hogy nem magát akarja felmagasztalni, hanem tud megalázkodni, tud térdre ereszkedni, tud leborulni, akkor meghallgatom az imádságokat. Gondoljunk csak Jézusnak arra a példázatára, amit elmond a farizeusról és a vámszedőről. Így hangzik ez. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta Jézus. 2 ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő volt. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök 2 héten, 10-et adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verte és így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenkinek, aki felmagasztalja magát, mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ez tehát az első és kihagyhatatlan lépés, amit az Isten elénk ad. Hogyha valóban változást akarunk, megújulást, formálódást, akkor bizony úgy kell eléjönni, hogy megalázza magunkat. Mert lehet, hogy az ő akarata nem az a dolog, ami nekünk leginkább tetsző. Mert lehet, hogy igen, be kell ismernem, Uram, bocsáss meg nekem, hogy nem voltam hű hozzád, hogy más dolgok felé ment el az életem, hogy azok uralták el azt az időt, amit veled kéne töltenem, a veled való közösség megromlott. Isten elé tehát csak így lehet menni, térdre borulva és valóban tudva azt, hogy ő a mi teremtünk, és mi a teremtményei vagyunk. Nem lehet úgy nagy mellénnyel, dicsekedve. Istenem, örülj neki, hogy eljöttem. Örülj neki, hogy itt vagyok. Nem, hanem úgy, hogy Uram, itt vagyok. Mint a te szolgád, mint a te alkotásod, mint aki hálát ad neked, hogy egyáltalán létezhet és élhet. Hiszen ez is a te ajándékod, ez is a te munkád, hogy megtartod az én életemet. Így lehet az Isten elé járulni. És aztán második lépés az imádság. Hogy amikor az ember tud így leborulni, így megalázom magát, akkor kezdődjön el a párbeszéd. Amikor így van ott az Isten színe előtt, akkor induljon meg ez a beszélgetés. Gondoljunk csak Dávidnak a bűnbánati zsoltáraira, vagy a hálaadó imádságaira. Mennyi fajta módon, mennyi énekkel és imádsággal áldotta az Isten, ahogy ezek előttünk vannak. Hadd olvassak fel ebből is egy részletet. A Zsoltárok könyvének az 51. fejezete, ami Dávidnak egy bűnvalló imádsága. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Azért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejts el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Az ilyen őszinte imádság és őszinte beszéd kedves az Isten előtt. Így elé menni, és tényleg kiöntve a mi szívünket, elé járulni, akár a magunk dolgaiért, akár másokért, közben járva. Hiszen ismer bennünket. Nem lehet előle semmit elrejteni. Úgy tetszett, amikor a gyerekekkel most pénteken a bűnesetnek a történetét tanultuk hittanórán, és kérdeztem tőlük, hogy és mit tett az ember, miután evett arról a tiltott fáról, evett annak a gyümölcséből, elrejtőztek. És azt hitték, hogy az Isten nem látja őket. És még ők számukra is teljesen egyértelmű, hogy de hát az Isten elől nem lehet elbújni. Hát ő ennek a világnak a teremtője. Hát hogy gondolták? És igen, az Isten szólítja is őket. És minket is szólít, és velünk is szeretne beszélni. És előtte is lehet, igen, hálát adni, dicsérni, és lehet bűnöket megvallani, lehet eléhozni problémákat, lehet eléhozni nehézségeket, és vágyik arra, hogy igen, megalázzuk magunkat előtte, és imádságban, és könyörögjünk. Könyörögjünk hozzá, látva azt, hogy igen, Uram, rád szorulunk. Ez egy olyan intenzív formája annak, hogy tényleg, amikor nem szűnök meg kérni valamit, mint amikor megint csak a gyerek ott áll, és nem tudom, és még tizedszerre is kéri, hogy de biztos nem lehet, és légy szíves, és engedd meg. És igen, ott vagyunk-e ilyen buzgón az Isten előtt, hogy Uram, bocsáss meg nekem. Uram, tudom, hogy vétkeztem ellened. Tudom, hogy meg kell térnem, hogy változnia kell az életemnek. És kérjük el tőle ilyen intenzíven. Aztán a harmadik lépés, ami a változáshoz szükséges, azt mondja az Isten, majd ha keresik az én arcámat, majd ha fontos számukra, mert mit jelent, hogyha valakinek nem keresem az arcát, hogy nem is érdekel, felé sem nézek. Majd ha fontos számomra, hogy a másikkal szemtől szembe beszéljek, majd ha fontos számunkra, hogy mit akar mondani az Isten, ha keressük ezt, ha akarnak velem találkozni, akkor odafigyelek a mennyből, és meghallgatom őket, azt mondja. És igen, ott van-e ez a keresés a hétköznapjainkban, ott van-e a mi reggeleinkben? Mi az első, gondoljunk csak arra, oda nyúlunk a Bibliánkért, vagy, és olvassuk az Istennek az igéjét, kérdezgetjük, keressük a vele való kapcsolatot, a vele való közösséget, majd ha keresik az én országomat, azt mondja az Isten, majd ha fontos számukra, majd ha észreveszik, hogy én is itt vagyok, ezen a helyen, akkor odafigyelek rájuk. És aztán negyedik lépésként pedig azt mondja, úgy lehetséges a változás, hogyha van megtérés. Majd ha megalázkodnak, ha imádkoznak, könyörögnek hozzám, ha keresik az én arcomat, ha keresik az én jelenlétemet, és ha megtérnek az ő bűnös útjaikról, akkor én megbocsátok nekik. És itt egy olyan ige van a héber szövegben, ami ilyen teljes fordulatot jelent. Teljes hátat fordítást az addigi útnak, az addigi életnek, és irányváltást. Volt egy gyerek délután, emlékszem, amikor úgy próbáltuk ezt szemléltetni a gyerekeknek, hogy beültek egy ilyen forgó székbe, és az egyik oldalon volt egy tábla, hogy Isten, a másik oldalon pedig, hogy a bűn. És hogy ezzel a székkel csak úgy lehetett fordulni, hogy egyszerre csak az egyiket látták, vagy az Isten felé fordultak oda teljes mellszélességgel, vagy a bűn felé. És igen, ez a döntés itt van, és ezért mondja azt, azért hívja fel erre a figyelmet az Isten, hogy igen, a templom a dicsőítésnek, az imádságnak és a küzdelemnek is a helye. Ennek az odafordulásnak akarok-e teljesen odafordulni Istenhez, ott lenni előtte, mindenemmel, nem kizárva az életemből bizonyos részeket, hanem mindent letéve elé. Ez a 180 fokos fordulat kell hozzá. Mert a gyerekek is annyira meglátták és megértették, hogy mindkettő felé egyszerre nem lehet. Nincsen egyszerűen akkora látószögünk, hogy egyszerre mindkettőnek lehessen szolgálni. Nem lehet. Valamikor dönteni kell, hogy melyik felé is fordulunk, hogy merre tart az életünk. És azt láthatjuk, hogy ha ezek megvannak, hogyha megvalósulna a népnek az életében az Istenhez való ragaszkodás, akkor megtapasztalhatóak az áldások. Azt mondja az Isten, hogy én itt vagyok, itt van a szívem, itt van a fülem, itt vannak a szemeim, várom, hogy jöjjenek, várom az ő imádságaikat, hogy lássam, igen, az ő igyekezetüket, az ő szándékukat. És ezeknek a változásoknak a megtapasztalása a megtérés által lehetséges. És azt mondja, hogy igen, a templomban végbe mehet ez a változás. Visszatérhetnek az Istenhez. És igen, ezeknek, ehhez meg kell történni ezeknek a lépéseknek, hogy önmagunk megalázása, hogy bűnbánó imádság, hogy megtérés. És az Isten nem hagyja felelet nélkül ezeket, hanem megbocsát. És azt is megígéri, hogy helyreállítom ezt az országot. Visszaadom nektek azt a földet, ami a tiétek. Helyreállítom az én királyságomat. És ez egy akkora ígéret, és akkora bátorítás az Isten részéről. Gondoljunk csak bele a népnek a helyzetébe. Elhúzolták őket később fogságba, és valóban, amikor tudtak megtérni, amikor tudtak visszatalálni az Istenhez, még ott az idegenben is, akkor megtörtént az ő hazajövetelük, megtörtént a nép életének a helyreállítása. Sőt, még a templom is újra helyreállt, és újra megvalósulhatott az Isten tisztelet. Nem kellett idegen földön, fogságban, szolgaságban élniük, amikor valóban keresték. És igen, amikor nekünk is az a kérdés, hogy hogyan lehet változtatni, akkor csak így ezek által a lépések által, és számunkra is megadatik, hogy visszakapjuk azt az országot, hogy újra az Isten fog uralkodni az emberek életében, falvak, városok életében, mert meg akar gyógyítani az Isten. Nem mélyebb szenvedésbe akar taszítani, hanem meggyógyítani, helyreállítani, felállítani. És mennyiszer megállapítjuk, hogy beteg akár az egész Európa, nagy beteg, beteg az országunk, mennyi minden nincs a helyén, embereknek a gondolkodása mennyire helytelen. És azt mondja itt az Isten, hogy lehet gyógyulni, lehet változni megtérés által. Ennek az a titka, a bűnös életmódnak az elhagyása, és így ismerhető meg az életnek az útja. Hadd mondjak el egy rövid jelenetet egy filmből, amit nyáron a gyerektáborunkban néztem meg, és nagyon jól szemlélteti ezt a küzdelmet. Arról szólt, hogy egy lelkész visszamegy a saját kerületébe, egy templomba, ami teljesen elhagyatott. Ő ott nőtt föl, korábban az édesapja ott volt prédikátor, és elhatározta, hogy igen, ebben a kerületben fog munkálkodni. De amerikai környezetről van szó, és hát ott az első nap már majdnem megkéseli egymást két srác az utcán, mert az egyik drogdíler a másiknak a kerületére téved. Úgyhogy komoly szellemi harcot kell folytatnia ennek a lelkésznek, és a filmnek az a záró jelenete, hogy bemegy hozzá a drogdíler, a fő ember ott abban a kerületben, bemegy hozzá és pisztolyt fog rá. Ahogy ott áll az Isten házában, az úrasztalánál. És elkezdi a lelkésznek felsorolni, hogy hogy van bátorsága ide bejönni, itt embereknek az Isten igéjét hirdetni. Hogy veszi el tőle a családját és feleségét, akik minden vasárnap ott ülnek, és vele nem hajlandóan beszélni. És így egyre jobban közeledik, és tényleg az ember ilyen totál meg van rémülve, hogy most mi fog történni. Most ott a templomban le fogja lőni az Isten emberét. És aztán elmondja ez a bűnöző, hogy valakinek ma itt meg kell halnia. És az én leszek. Nekem, az én bűnös életemnek kell meghalnia. És lerakja a pisztolyt az úrasztalára. És úgy együtt leborulva imádkoznak ezzel a lelkésztel. És igen, számunkra is így lehetséges a változás. Így leborulva el kell dönteni, valakinek itt ma meg kell halnia. És az legyen a mi óemberünk. Hogy az Isten tudja helyreállítani általunk is az emberek életében az ő országát. Mert az Isten országa ott van, ahol az ő emberei vannak, ahol a benne hívők vannak. Hogy ez a falu, ez a közösség valóban az Isten országa lehessen. De ehhez kell ez a belső változás. És értünk már, meghalt valaki, és az Úr Jézus által változhat meg a mi életünk. Járható az út, van kiépített út az élő Istenhez, Krisztuson keresztül. És ehhez a részünkről is kell az elhatározás, kell az önmagunk megalázása, a könyörgésünk, a megtérésünk az Isten előtt, és lehetséges hozzá az út. És így lesznek gyógyulások, így tud bennünket az Isten helyreállítani, így lehetséges ennek az országnak is a gyógyulása. Kérjük tőle ezt most imádságban.